Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Egy friss 60 éves, aki jazzt játszik zongorán és banjón, verset is mond, ha kell, vendégoktató 3 egyetemen, de tavaly nem ezért tüntették ki New Yorkban, hanem mert sikeres menedzser. A jó művészeti menedzsernek egy közgazdást, egy pszichológus, egy pedagógus és egy szülő keverékének kell lennie, és semmilyen bántó megjegyzést nem szabad merre szívnia. Hogyan tudja mindezt megvalósítani a nagy generáció mai vendége, Kovács Géza, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója? Először is, főigazgató úr, mit hallottunk?
Egy Josef Strauss polkát, ahol a talán legigényesebb és legkényesebb szólamot, szerénységem szólaltatta meg.
Igen,
az üllőt, a Kovács üllőt.
Egy üllőn szólózott 2 kalapáccsal, hiszen a kollégái behúzták a csőbe, ez a felvétel tegnap készült az ön 60. születésnapján. Az ember hogyan készül fel egy üllő szólóra, amit kalapáccsal kell eljátszani?
Hát sehogy nem tudtam, ez volt a legnagyobb baj, ugyanis 2 óra tájban a kolléganőm, a titkárnő Vámos Éva szigorú arccal mondta, hogy menjek most vele, és a művészetek palotájában, ahol lakunk, az egyik sarokban, fönn a legfelső szinten, egyszer csak kinyílt a liftajtó, és ott láttam az én összes munkatársamat, zenekari tagokat, énekkari tagokat, és volt ott valami fehér dolog is, valami letakarva fehér lepellel, és a vezető zenekari menedzser egy nagyon kedves fiktív levél után, melyet Josef Strauss írt, többek között csekélységemnek, leleplezte azt a valamit, és valóban egy Kovács üllő volt ott, előtte a kotta állvány, és benne az üllő kotta példánya, a stímje szaknyelven.
Tehát,
és
hogy nem, ezt üllőn kell játszani,
ezt
valóban.
Ezt üllőn kell játszani, és ott volt a 2 kalapács, és hát én kénytelen voltam blattolni, és úgy megszólaltatni a művet. Hát nagyon nagy mulatság volt, és Vásári Tamással lesz ma a koncertünk, tehát tegnap próba volt vele délelőtt. Megjegyezte a mű elhangzása után, hogy hát elég jó volt, de minthogyha túl lett volna egy kicsit gyakorolva.
Volt már arra példa, hogy blattolnia kellett a zenekarban?
Hát volt, igen. Volt, mert hát egyetlen hangszerről sem merném elmondani, hogy mesterfokon tudom megszólaltatni, főleg egy olyan zenekarnál, vagy énekkarnál, ahol hát Kocsis Zoltán a főzenei igazgató, és a művészek egytől egyig szakmájuknak, hivatásuknak a legjobbjai. De volt már olyan, hogy be kellett ugranom banjózni, be kellett ugranom zongorázni.
Hát egy németországi turnén Bartók II. Hegedű zongora rapszódiájának zenekari változat zongorázott hát, magán a koncerten.
Ez így volt.
Ez úgy fordulhat elő, hogy a zenekar tudja, és Kocsis Zoltán tudja, hogyha nagy baj van, akkor azt lehet mondani, hogy Gézám, ugyan ugorjál már be, és játszd el gyorsan kottáról, vagy pedig annyira meg voltak szorulva, vagy azt mondták, hogy úristen, ki van itt a környéken, aki ezt el tudná játszani?
Hát biztos arról van szó, hogy nem akadt hirtelen jobb, és gyorsan kellett valakit találni, de hát nem csak zenébe, hanem...
Azért ehhez tudni kell valamit.
Hát tudni, de hát a mi szakmánkban nagyon fontos a szerénység, az a boldogság egyik kulcsa, hogyha elég szerények vagyunk. De nem csak így kellett beugranom, hanem hát a hangommal is, japán turnén, a kékszakálú herceg várába kitalálták, hogy túl nagy luxus lenne magyar színészt kivinni erre a viszonylag rövid regős versre. Japánban meg viszonylag kevesen tudnak akcentus nélkül magyarul beszélni, úgyhogy kitalálták, hogy akkor nekem kell mondani. Hát izzadtam is rettenetesen, mert persze meg kellett tanulnom Balázs Béla szövegét, de egyszer épp a lányaimmal mentünk koncertre pár esztendővel ezelőtt, amikor Farkas Ferenc Jánosz Pannonius verseire írott műveit adtuk elő, és Kocsis Zoltán hívott a kocsiba, hogy ő annyit gondolkodott, hogy lehet, hogy a közönség nem érti ezeket a verseket, főleg a latinul írottakat, hogyha én akkor mindjárt koncert lesz, akkor előtte előadnám ezeket a verseket. Hát hirtelen izzadt lett a tenyerem a kormánykeréken, de hát valamennyire elláttam ezt a feladatot.
Úgy tűnik, hogy egy művészeti menedzser mindenes.
Igen, ahogy a Mädchenfür Alles volt régebben, itt a Menedzserfür Alles.
De azért szerintem ez nem minden művészeti menedzserre jellemző, és nyilván volt ennek köze ahhoz, hogy az ön édesapja egy Kossuth Díjas kántor volt. Ez már önmagában is egy furcsa szó összetétel, egy ellentmondás, hogy Kossuth Díjas is volt, és kántor is volt az 50-es években, de hát egy kicsi faluban rengeteg embert mozgatott meg. És akkor, mint egy oldalkocsi vitte önt magával?
Hát édesapánknak nagyon-nagyon sokat köszönhetünk az életünkön túl is. Már, hogy
a mi hányan?
Mi hárman vagyunk testvérek, két bátyám van, az idősebbik filmes, dokumentumfilmes, a középső bátyám lovas, lótenyésztéssel és lovas edzéssel foglalkozik, szakkönyveket ír. Hát én meg a maradék lettem valami olyasmi, mint ami talán édesapa volt, hogyha nem is olyan erővel és nem is olyan eredményességgel, bár az ördög se tudja, hogy néha rágondolok. Na hát akkor nem, talán nem szentimentális fordulat, de hát amíg édesanyánk élt, addig természetesen a születésnapomkor mindig vittem neki virágot, megköszönve az életet. Édesapánkat korán elveszítettük. Édesanyja is elment 2 évvel ezelőtt, így hát aztán hétfőn elszaladtam Turára, szülőfalunkra, a sírjukhoz,
tegnap előtt,
és hát vittem virágot a sírjukra, és hát ilyenkor, nem mintha csak ilyenkor gondolnék rájuk, de ott a sír mellett úgy végig kellett gondolnom, hogy vajon most mit mondanának nekem, és hát én azt hiszem, hogy olyan nagyon nem kellett volna szégyenkeznem, pironkodnom előttük, mert hogy mind a kettőtől nagyon-nagyon nagy örökséget kaptunk mindahányan, legfőképpen emberségből. Édesapa esetében arról volt szó, hogy ő kántortanító volt eredetileg, 1936-ban pályázat útján került Turára. Nagyon szép hangú, nagyon muzikális, sok hangszeren játszó, de legfőképpen nagyon nagy erőt sugárzó szervező volt, akit elbűvölt az ott talált, úgy hívjuk néprajzos kifejezéssel, hogy a Galgamenti néprajzkör, és hát Turán ugyan Bartók Béla gyűjtött, mi erre nagyon büszkék vagyunk, első gyűjtéseinek egyike ott esett meg, 3 nap alatt 150 dalt gyűjtött, de valahogy szundított az a hihetetlen gazdag néprajz, pontosabban a falu határain kívül alig ismerték. És édesapa elképesztő energiákkal mozgósította egyrészt a helyieket, hogy énekeljenek, akik énekelni tudnak, muzsikáljanak, hogy viseljék büszkén a népviseletet, hogy táncoljanak.
Több száz fős kórust vitt föl Budapestre, hát, énekelni.
Hogy 36-ban került Turára, és fénykép tanúsítja, hogy 38-ban már egy 200 tagú gyerekkórussal énekeltek a rádióban, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén lehet látni ezt a sok buzavirágszemű, gyönyörű népviseletbe öltözött turai kislányt kosárral a karjukon, akik a rádió felvétel után elmentek a múzeumba és fényképezkedtek. És a mai napig még sokan emlékeznek erre is, kisgyerekként élték meg nagyon idős emberek, de csak egy nagyot ugorva az időbe, ha Turára megyünk a szülőházam, mert a bátyám még más épületben születtek, szülőházam falán ott van egy emléktábla, amit édesapa emlékére állítottak néhány éve, miközben ő 62-ben meghalt, infarktus vitte el.
És tehát, most állították a táblát.
Igen.
Tehát mostanáig élt.
Igen, igen, minden évben a halála évfordulója táján sok száz ember szokott a temetőbe kimenni, egy ideje a faluházban van, szintén emléktábla koszorúzás, és én gondolkodom, hogy vajon kell-e nagyobb nyomot hagyni magunk mögött, mint hogy minden politikai, minden gazdasági nyomás és érdek nélkül emberek egyszerűen szeretetükben őriznek meg valakit, akiktől úgy gondolják, hogy kaptak valamit, hogy néhány éve is még édesanyámmal szintén a temetőbe síroknál voltunk, jött egy öreg úr, megismert bennünket, és mondta, hogy hát belőlem a kantor úr csinált embert, és elkezdett mondani egy olyan verset, amit még édesapától tanult valamikor a 30-as évek vége felé.
Itt folytatjuk mindjárt Kovács Gézával.